Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban július után ismét Vértesajai László
és Somogyi Viktória.
Csütörtöki adásunk tartalmából.
A hittani kongregáció leírata a halálbüntetés értelmezéséről.
Interjú Németh László nagybecskereki püspökkel a nemzetközi minisztrál zarándoklat kiértékeléséről.
Mannát gyűjteni. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra.
A hittani kongregáció leírata a halálbüntetés értelmezéséről. Augusztus 1-i dátuma tették közé Luis Ladária bíboros érsek a hittani kongregáció prefektusa aláírásával azt a leíratot, amely a katolikus egyház katekizmusának 2267. pontját értelmezi újra. Ferenc pápa most közzétett leíratot 2018. május 11-én hagyta jóvá, amikor kiagatáson fogadta hittani kongregáció prefektusát és elrendelte, hogy az új szöveget illesszék be a katekizmusba.
A leírat szövege a következő. A törvényes hatóság halálbüntetéshez való folyamodását hosszú időn át, szabályos eljárást követően, néhány büntet súlyosságához mérten megfelelő válasznak és elfogadható, még ha szélsőséges eszköznek is tekintették, a közjó érdekében. Ma egyre inkább él az a meggyőződés, hogy az ember a méltóságát nem veszti el még a legsúlyosabb büntények elkövetése után sem. Ezen kívül elterjedt az állam részéről a halálbüntetés értelmezésének egy új felfogása. Végül pedig a fogvatartás egyre hatékonyabb módját dolgozták ki, melyek biztosítják az állampolgárok törvényes védelmét, de egyidejűleg nem veszik el a bűnöstől végleges módon a megtérés lehetőségét.
Ezért az egyház az evangélium fényénél tanítja, hogy a halálbüntetés elfogadhatatlan, mert megtámadja az emberi személy sérthetetlenségét és méltóságát. Továbbá határozottan elköteleződik annak eltörése mellett az egész világon. A leírat az Osservatore Romano napilapban való megjelenésével egyidejűleg lépett hatályba.
Most hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Németh László nagybecskereki püspökkel a nemzetközi minisztráns zarándoklat kiértékeléséről.
Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh László nagybecskereki püspököt, a római nemzetközi minisztráns zarándoklat egyetemes szervezőjét. Lezárult a nagy találkozó. Püspök atya, először is egy összegzést szeretnék kérni tőled a hallgatóink számára.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a rádió hallgatóit, és azokat is, akik később internetportálon fogják olvasni ezt a hírt. Számomra és a csapatunknak, mert jól hangzik, hogy én szerveztem, én csak felelőse voltam az egésznek, volt egy ilyen csapatunk, a Nemzetközi Minisztráns Szövetség, CIM, a rövidítés, ami a latin kifejezésből jön, Cötus Internationalis Ministrantium. Nemzetközi Minisztrál Szövetség magyarul. Van elnöksége ennek a szövetségnek, és volt még egy külön római csoport, amely munkacsoport, amely ezt a zarándoklatot készítette. Két év munkája van benne, és hát megmondom őszintén, tegnap még a benyomások alatt voltunk, ma reggelinél már sokkal jobban fel tudtuk mérni, mi is történt, és hogy mi a hatása, vagy hogy fogadták a minisztránsok ezt a fantasztikus eseményt, amiben részünk volt kedden este. Mindenki valahogy aláhúzza Szent Atyának a fontos szerepét az egész eseményben. Ugyanis mi mindent elkészítettünk együtt a pápai házzal, a rendőrséggel, mindennel, de az ember sohasem tudja a végén, hogy fog ez menni. És akkor jött a Ferenc pápa, aki ilyen találkozókra egy karizmatikus erővel rendelkezik, tehát úgy tűnik, mintha ilyenkor egy dupla életet kapna, és egyszerűen felbírul, abban a 38 fokos melegben, mert még annyi volt délután este 6-kor, amikor ő kijött a kocsiával, végigment az egész téren, és egész lejött a Via della Conciliazione széléig, ugyanis sokan a minisztránsok közül nem tudtak besőjutni a Szentpéter térre. Ez volt a fentről nézve a legszebb látvány, a rengeteg színes kendő, színes pólók és különböző zászlók, plébániák, püspökségek, országok sokasága.
És az a lelkesedés.
És a lelkesedés. Tehát hihetetlen volt, 20 percig, 25 percig körülbelül addig ment körbe a főtéren. Utána jött fel a lépcsőn, hogy elkezdjük az esti programot, majd utána később az imán. Egy fantasztikus tapasztalat volt az egész idő, amelyet nekünk szentelt. A fiatalok tényleg el voltak bűvölve, és ezt tegnap is, mikor már jártuk az utcákat, és találkoztunk különböző csoportokkal, mindenki azt hangoztatta, hogy milyen fantasztikus volt. Számomra, aki már sok pápai fogadáson vettem részt, ami hihetetlenül belevésődött az emlékezetembe, az az ima rész volt, amelyet a Szentatya vezetett. Nagyon szép olvasmányok is voltak, egy rövid prédikációt tartott a Szentatya, az is nagyon jó volt, de nekem a központi tapasztalat, a legfontosabb pillanat az volt, amikor a befejező ima után arra kérte fel a jelenlevőket, hogy maradjunk egy percben csöndben. És az a 90 ezer fiatal, aki ott volt a téren, elhallgatott. És több mint egy percig, akkor intette a titkára, hogy folytassuk tovább, egy percig síri csend volt a Szentpéter téren. Szóval érezni lehetett a meghatódottságot, a vallási érzületet, tehát az egységet a Szentatyával és a Jóistennel ott a téren.
Kik voltak a részevői ennek a főbb csoportjaiban, ennek a nagy találkozónak?
Tehát ez egy nemzetközi zarándoklat volt. Ahogy már említettem, Certus Internationalis Ministrantium, a cím az egy nemzetközi minisztráns szövetség. 23 ország a tagja, tehát 23 országból jövő képviselője van, akik tagsággal bírnak. Ugyanis a szervezet valójában nem minisztránsokkal dolgozik direktben, hanem azokkal, akik felelősek a minisztránsoké. Tehát akit felveszünk a nemzetközi szervezetbe, annak mindenkinek kell, hogy legyen egy ajánló levele a püspökétől. Kinevező és ajánló levél. Tehát mi ilyen referensekkel dolgozunk, a referensek lehetnek papok, szerzetesek, világiak, itt már nincs probléma, fontos, hogy legyen egy püspöki kinevezés. Nagyon sokszor kérdezik, miért van az, hogy innét vannak, onnét vannak, ez a püspököktől. Ha egy püspök fontosnak tartja a minisztráns munkát, a pasztorációt, akkor kinevez valakit erre a munkára.
Induláskor van-e valamilyen meghívó az egyes püspöki konferenciák referensei felé?
Természetesen. Például a mostani zarándoklat előtt, ahogy mondtam, két év készülés volt. Tavaly, május folyamán az alelnök asszony küldött püspöki konferenciákhoz meghívó levelet. Tehát ezt mindig próbáljuk valahogy elérni azokat, akiket lehetne, és számunkra mindig is fontos, hogy a püspökök tudjanak róla. Tehát mi katolikusok akarunk maradni ilyen értelemben, hogy a püspökök azok, akik meghatározhatják a programunkat, meghatározhatja, ki vesz részt a munkában. A szervezet mindig egy püspök az elnöke, és van még 5 tagja az elnökségnek, ott pedig demokratikus választások alapján. A konferenciákon, éves konferenciákon megjelenő tagok maguk választanak alelnököt, gazdasági vezetőt és tanácsokat. Úgyhogy ez egy ilyen dolog az egész, hogy tehát választás alapján történik az egész, és ahogy mondtam, több mint 20 országból vannak referensek, akik tagjai a Nemzetközi Minisztráns Szövetségnek vagy szervezetnek, és ők szervezik akkor otthon, az otthoni részét a zarándoklatnak. A nemzetközi zarándoklat, ami Róbánban történik, annak két része van, van a nemzetközi része, és vannak a sajátos részek, tehát minden püspökség, vagy állam, vagy ország azt csinál, amit akar. A nemzetközi programot azonban a szövetség csinálja, a minisztránsok szövetség együtt a szentszékkel, tehát az államtitkársággal és a pápai házzal. Ez mindenképpen egy olyan dolog, hogyha valaki nem reagál, akkor nem jön. Tehát, de hogyha valakinek ez fontos, akkor jön. Az idei zarándoklaton 61 ezer minisztráns volt, akikről mi tudtunk.
A főbb résztvevők?
Főbb résztvevők 45 ezer résztvevőben Németországból, tehát egy fantasztikus volt. Tehát Németországot szétosztottuk még külön színekre püspökségek szerint, 27 püspökség, abból 26 püspökség jelen volt. Köln az mindig egyedül szervez mindent, úgyhogy nem vesznek részt a nemzetközi programban. Utána a második legnagyobb kontingens Ausztriából jött, 3700 osztrák minisztráns. A harmadik volt a magyar nyelvcsoport. Én azt mondom, a magyar nyelvcsoport, mert mi valójában önmagunk között Kárpát-medencei csoportnak hívjuk magyarok. Magyarok a felvidékről, Szlovákiából, Ukrajnából, Kárpátalja, Romániából, Erdély, tőlünk lent, Szerbiából, tehát a délvidékről, és az anyaország Magyarország. Tehát mi egy nagyon kevert csoport vagyunk, de az idén 1800-an voltunk itt a zarándokon.
Nagyon szép.
És emiatt sikerült bevezetni azt is, hogy a Szentpéter téren magyarul imádkozunk. És ez megtörtént 15-ben, és most 18-ban ugyancsak másodszor, és erre most akárhogy nézzünk rá, büszkeség ide, büszkeség oda, de tényleg büszkék vagyunk rá. Ugyanis az alelnök asszony, ő is magyar, romániai magyar, én pedig délvidéki magyar vagyok, szerbiai magyar, és sikerült elérnünk, hogy a magyar az hivatalos nyelv, a Nemzetközi Minisztráns Szövetségben találkozóinkon szimultán fordítás van mindig magyarra, és a közös imával, Szentatyában mindig betettünk magyar szöveget.
Időben hogyan alakul a részvétel? Milyen országok csatlakoznak hozzá, és nemzetközibbé válik, színesebbé válik az egész kezdeményezés, ami talán egykor német volt?
Nem volt német. Az 50-es évek végén született meg a gondolat, hogy lehet, hogy ezen a téren is lehetne valamit közösset szervezni, és 60-ban, pontosabban 61-ben valójában akkor jött össze az egész ügy, egy belga pap kezdeményezésére barátaival a Freiburgi érsekség és a Metzi püspökség területéről, tehát három ország kezdte, Franciaország, Németország és Belgium. Onnét indultak el az első lépések és az első szövetségnek a csírái, úgy mondanám, és lassan, de biztosan fejlődött az egész mozgalom. 1962-ben szervezte a Minisztráns Szövetség az első római látogatását, és 23. János pápa fogadta őket. Tehát ez volt a 12. most nemzetközi, és mind a 12 nemzetközi zarándoklatot mindig fogadta mindenkori pápa. Tehát mindig adott kihallgatást.
Milyen léptékkel történik a nagytalnak az olyan találkozó?
Hát most még visszatérnék, bocsánat, egy pillanat erre, hogy 62-ben 400-an voltak. 62-ben. Most 2018-ban voltunk 61 ezeren, akik hivatalosan részt vettünk. Ami az előkészületeket illeti, az első és legfontosabb rögtön az elején, ez már 16-ban megtörtént, pályázatot írtunk ki a logó és motto megírására, ugyanis minden zarándoklatnak van egy saját logója, amelyet teológiaik megmagyarázunk. Kiválasztjuk a bibliai témát, mert az ízben mindig bibliai témát szoktunk választani. Az idei zarándoklatnak a béke volt a fő gondolata.
A következő mikor lesz, és van-e már témája, vagy az menet közben alakul?
Az közben alakul ki. A másik dolog, hogy tudván, hogy nagyon sok program van, ami világszinten van, tehát próbáljuk mindig egyesíteni, vagy nézni, hogy ne ütközzön más nemzetközi nagy találkozókkal. Például van 2020-ban az Eukarisztikus Kongresszus Budapesten. Jövőre januárban Panama, ifjúsági találkozó. 21-ben lehet, hogy megint lesz a Családok Világnapja. Mindenképpen ezeket össze kell játszani, hogy legyen egy olyan szabad nyár, amikor ez az egyik legnagyobb ilyen nemzetközi rendezvény.
Elfáradtál-e, Püspök atya?
Hát én megmondom őszintén, elfáradtam, de most nem volna reális azt mondani, nem már a nagyon nagy hőmérséklet miatt, és rengeteget kell inni, de tudjuk, amíg az ember izzad, akkor elfárad magától az izzadástól is. És ez az egyik, a másik természetesen voltak kisebb ilyen feszültségek, hogy fog sikerülni, mit van sikerülni. És most lassan kezdek leengedni, úgyhogy remélem a nyár, amely még előttem van, ad majd lehetőséget arra is, hogy kipihenjem magam.
Igen, hát a hallgatók nevében nehéz kívánok én valóban egy jó lelkületet, hogy nyugodt szívvel tudja pihenni, és aztán visszatérni a lelkipásztori munkához otthon.
Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én is köszönöm szépen.
Németh László nagybecskereki püspökkel a Nemzetközi Minisztráns Zarándoklat kiértékeléséről Péter Vértesaljai László beszélgetett.
Mannád gyűjteni címmel most hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
A választott nép pusztai vándorlásának történetét egyik pusztából a másikba, egyik helyről a másikra, a kivonulás könyvétől a második törvénykönyvig mondja el a bibliai hagyomány. A középpont a legnagyobb istenjelenés, vagyis a szövetség kötés helye, a Sínai hegy, előtte és utána sok más csodával. Minden egyes csoda jele Isten hatalmának, de egyben irgalmának. A csodák a nép zúgolódására és Mózes közbenjárására felelnek. Ki keresni a pusztát magától? A próbatételekben, a sorozatos nehézségekben végül mégis áldás van. A nép zúgolódik, mert éhes és szomjas, Isten pedig fürjeket és mannát küld válaszul. Ezt a történetet megtaláljuk mind a Sínai-hegyi szövetségkötés előtt, mind pedig utána. A kivonulás könyvének változata a mannára koncentrál. A számok könyve inkább a húsra, a tábort ellepő fűrcsapatra. A kivonulás könyvének elbeszélése, ha eredeti összefüggésében, illetve a közép versekkel együtt olvassuk, leginkább a manna összegyűjtésével foglalkozik. Isten próbára akarja tenni a népet, vajon betartja a törvényt. Hétközben nem gyűjthet két napra valót, csak pénteken, így szombaton nem kell dolgoznia. A szombat törvénye, vagyis a nyugalom és az Istennek adott idő meghatározó szerepet játszik az egész törvényben. A vallási kötelezettséget és szokást szankcionáló jelleg mellett az elbeszélés leginkább arra koncentrál, hogy Istennek van hatalma, és van elég szeretete is, hogy népéről gondoskodjon. A manna és a fűrjek történetét sokféle természetes magyarázattal igyekeztek hihetővé tenni. Sokan gondolnak egyes növények, például tamariszkuszok testén, élősködők által kiválasztott, magas cukortartalmú mézharmatra, illetve a fűrjek azon állítólagos szokására, hogy észak-déli vándorútjuk során kifáradnak, s így, amikor leszállnak megpihenni, akár be is foghatók. A bibliai elbeszélés azonban nem említ semmi ilyet. Egyszerűen Isten gondoskodását látja az eseményben, így magától értődően elfogadja Istennek azt a jogát is, hogy megszabja, hogyan éljenek ajándékával. Olvasmányunk ebben a rövidebb formájában, a szombatra vonatkozó előírások nélkül, a jól ismert ígéret beteljesedés struktúrát követi. A nép zúgolódására Isten felel, majd valóra váltja ígéretét. Az esemény csodálatos, a nép nem is érti. Mi ez? Man hu? Kérdezgetik. Istennek semmi sem lehetetlen. Ígéretei lángra gyújtják az ember valódi vágyakozását, amikor pedig valóra válnak, mindig valami váratlant, meglepőt mutatnak. Szedjük a mannát, és kaphatjuk a fejünket. Az Egyiptomból való kivonulás jelentette a néppé válás kezdetét Izrael számára. Az Úr csodáinak tapasztalata elmélyítette a közösséget, és ezt pecsételte meg a szövetség. Amikor azonban egyszer bevonul az ígéret földjére, a nép nem sokára újabb pusztai vándorlásra készül, amelyről Izajás azt mondja, Babilonból vezet a pusztán át hazafelé, az egyszer megszerzett, ám újra elveszített otthonba. A végső nagy hazatérés célja pedig egy másik haza, haza magasban, és annak égi lakomája egy végső exodosszal. A népet az egész pusztai vándorlás idején manna táplálja, s így valamiképpen mindig szüksége van máig tartó vándorlásában is égi eledelre. Amikor Jézus a kenyérszaporítást értelmezve visszanyúl a manna történetéhez, már nem beszél a szombat törvényéről. Isten megdöbbentő bőkezűségét, szavatartását, hitet követelő jelenlétét hirdeti. Ő maga az égi kenyér, őt adja Isten a világ életéért, hogy táplálja, erősítse a pusztában bolyongó, gyakran zúgolódó, magukat féltő fiait. Jézus valóban manna. Nem csak azért, mert égből alászállott kenyér, hanem azért is, mert gyakran tekintünk rá csodálkozva, értetlenkedve, akár szörnyűködve is. Mi ez? Ki ez? Mit akar tőlem? Valóban ezt akarná? Amit felfogunk belőle, mégis édes, mint a méz. Amit megértünk és befogadunk belőle, végül átsegít, kietlen pusztaságon, zúgolódó napokon is.
Martos Balázs atya emlékezését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották.
Figyelmüket megköszönve búcsúznak a szerkesztők,
Vészes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. A lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.
Most arról fogok el.